teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
A történet alapján azt mondhatjuk, hogy a fele barátom az az embertársam, akinek valamilyen formában, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mind a 2 szempontból szüksége van a segítségre, és én vagyok ott, és az én feladatom lenne az, hogy segítsek. Tehát ő az én fele barátom, ez a segítségre szoruló ember. Akár még az ellenségem is. Nos, hát ebben a történetben a csavar pont az, hogy az ellenség menti meg az ellenségét. Tehát egy samáriai ment meg egy zsidót. Ez azért olyan különleges, mert a samáriaiak és a zsidók kifejezetten utálták egymást. És erre Jézus elmondja ezt a példázatot, amiben egy samáriai segít egy zsidón, méghozzá úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ráadásul nem vár és nem is kap érte hálát. És amikor mindezt megtette, akkor egész egyszerűen csendesen és szótlanul tovább megy. Tehát arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, erre ez a válasz. Ennek a samaritánusnak a fele barátja az, aki bajba jutott. És itt jön megint csak egy kérdés, ami talán fölmerül bennünk, hogy de ez az írástudó, ha már ennyire ki akart bújni valahol a felelősség alól, akkor miért nem tette fel azt a kérdést, hogy de hát akkor mégis a fele barátot úgy szeretni, mint saját magamat, akkor azt hogy kell? Nos, hát egész egyszerűen azért nem nyilvánvalóan, mert a válasz benne van a példázatban. És Jézus pontosan ezért mondja a végén ennek a írástudónak azt, hogy menj el és hasonlóképpen cselekedj. Tehát megvan a minta segíteni valakin. Amikor az Úr Jézus itt a szeretetről beszél, valószínűleg a legtöbbünk által jól ismert agapé szót használja. A szeretetnek azt a görög kifejezését, ami a csúcsot jelenti. Tehát aminél jobban szeretni nem lehet, képtelenség. Az agapé tulajdonképpen a viszonzás nélküli, tökéletes szeretetet jelenti. Az agapé azt jelenti, hogy úgy szeretem a másikat, hogy kész vagyok megadni neki azt, amire szüksége van, vagy ha megfordítom ezt a mondatot, akkor mindig azt adom neki, nem azt, amit feltétlenül szeretne, hanem amire szüksége van. Aztán az agapi jelenti azt is, hogy ez a szeretet személyválogatás nélküli. Tehát nem nézem azt, hogy ki a másik. Bárki lehet, a mi esetünkben gondoljunk olyanokra, akiket talán nehezünkre esne egy embertársnak, fele barátnak tekinteni. Tehát elfogadó, ajándékozó szeretetről van szó. Az agapi szeretet mindig szolgálatkész. Néha nagyon nagy szolgálatokra is kész. Akár az élet feláldozására is. Erre is számtalan példát említhetnénk akár. Aztán tevőleges gyakorlati segítségben, az irgalmasság, maradjunk ennél a kifejezésnél, tehát az irgalmasság cselekedeteiben, az életmentő evangélium továbbadásában megnyilvánuló szeretet. Tehát, hogy valóban azt adom a másiknak, amire szüksége van. Mi jellemző a világra? Elveszem a másiktól azt, bármit, amire nekem szüksége van, azért, hogy nekem jobb legyen. És mi jellemző az agapéra? Pont fordított erőáramlás, tehát odaadom magam, vagy odaadok valamit a másikért, vagy a másiknak, azért, hogy neki jobb legyen. Lehet, hogy innentől kezdve neki jobb lesz, mint nekem. Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy neki látok, és csinálok valamit. Először nyilván gondolkodom azon, hogy mi a leghelyesebb ebben a helyzetben, de nem olyan sokáig, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Tehát ehhez természetesen először is jó szemre van szükség, tehát hogy észrevegyem, hogy mire van szüksége a másiknak, valójában mire van szüksége a másiknak. Nem biztos, hogy arra, amit tőlem kér. Aztán szükség van ehhez érző szívre is, tehát, hogy nem hagy engem hidegen az, ami a másikkal történt, bármiről legyen is szó. Nem maradok közömbös iránta. Nem mondom azt, hogy ez a legjellemzőbb, amivel egyébként védekezni szoktunk, hogy nekem is éppen elég bajom van, nincs arra szükségem, hogy még valaki másét is a nyakamba vegyem, meg hogy rajtam sem szokott más segíteni, mindenki támaszkodjon csak saját magára, és szükség van hozzá cselekvő kezekre, mert az agapé az mindig gyakorlati, ahogy az előbb már elhangzott, gyakorlati segítségnyújtás. Tehát tulajdonképpen egészen pontosan erről szól ez a jól ismert példázat, tehát az irgalmas samáriainak a példázata. Ugyanis ez, ennek a samáriainak a számára nagyon sok áldozatába került az, hogy ő most itt megállt, és első segélyt nyújtott ebben a válságos helyzetben. Először is önmagában az, hogy megállt. Ő is ugyanazon a veszélyes útszakaszon járt, mint ahol bajba került ez az előző ember. Idővesztesség és saját magát is veszélynek tette ki. Aztán azt olvassuk, hogy olajat és bort öntött a beteg sebeire. Tudnunk kell, hogy ez Jézus korában nagyon drága dolog volt, drága kincs, mind a kettő. Aztán azt olvassuk, hogy felülteti a saját állatára. Tehát nyilván innentől kezdve ő gyalogolt szépen mellette. Aztán a fogadóban egészen reggelig ő ápolja ezt a beteget, ezt a szerencsétlent. És még ráadásul ki is fizeti az ápolásnak, az egész ellátásnak a díját, és megígéri, hogy ha még ennél többe kerül, akkor majd visszafelé azt is pótolja. Tehát valóban azt adja, amire annak a másiknak szüksége van, vagy szüksége volt, méghozzá maradéktalanul, ez számára a világ legtermészetesebb dolga. Lehet, hogy így végig gondolva ezt a példázatot, úgy érezzük, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de ilyen talán a való életben nincs is. És éppen ezért hoztam két mai példát, Cseri Kálmán egyik prédikációjában olvastam. Az első történet arról szól, hogy egy édesanya egy családból beteg lett, kórházba került, és otthon maradt a férj 4 viszonylag kicsi gyerekkel, és neki minden nap reggel 6-ra munkába kellett mennie. És többen felajánlották, ha majd szükséged lesz valamilyen segítségre, akkor csak szólj, és akkor majd segítünk. Egyetlen egy baráti család, házaspár volt, akik megkérdezték tőle, hogy hogyan fogod megoldani a gyerekek óvodába meg iskolába indítását. Mire a férj elmondta, hogy fogalma sincs, hogy hogyan fogja megoldani a gyerekek kérdését. Mire ez a baráti házaspár azt mondta, ha adsz nekünk egy lakáskulcsot, akkor innentől kezdve egészen addig, amíg erre szükség lesz, felváltva holnaptól egyikünk 5:30-ra itt lesz, mindegyiküket elengedi az óvodába, illetve az iskolába, és aztán délután te már összetudod őket szedni. A másik történet is hasonló, az édesanyja ott is kórházban, hosszabb kezelésre lehetett számítani, és otthon maradt a férj csupa fiúval. Közülük valahogyan úgy alakultak a dolgok, hogy senki sem tudott főzni. A szomszédok és rokonok rögtön jöttek a bölcsebbnél bölcsebb megjegyzésekkel és a jó tanácsokkal, hogy majd most a szükség megtanít benneteket arra, hogy megtanuljatok főzni. Ennél több segítség elsőre nem érkezett. Amikor aztán egyszer reggel, amikor indult munkába az édesapa, majdnem felbotlott az ajtó előtt két lábosba. Nem lehetett tudni, hogy ki volt ez. Őt bevitte, innentől kezdve két napig jól éltek. Két nap múlva megint indult munkába, ismét két fazék volt az ajtó előtt, de most már volt a két fazék mellett egy levélke is a következő szöveggel: amíg magatok lesztek, fogadjátok el tőlünk ezt a kis segítséget. Nem kell hálálkodni, szívesen adjuk. Csak az edényeket tegyétek ki majd mindig, mert nincs több fazekunk. XY-ék, tehát ott volt az aláírás is. Tehát innentől kezdve lehetett tudni, hogy kinek köszönhetik a segítséget, és kinek kell visszaadni az edényeket. Tehát tulajdonképpen az a szeretet ez, amivel Isten szeret bennünket. Amiről a szeretet himnuszban Pál apostol így él, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, és így lehetne még tovább sorolni. Vagy amit a Dióhéj evangélium a János 3.16 így fogalmaz meg, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az Úr Jézus tulajdonképpen Istennek a megtestesült szeretete.
Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hű vezér. Ő a győzelmes.
A következő percekben Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész mikrofonja előtt Kincler Irén, idős lelkésznőt hallhatják.
Irénke néni, mondjon arról pár gondolatot, hogy miként éli idős napjait a Kistarcsai Szeretet Otthonban. Hogyan tekint a helyzetére itt most lelkészként?
Nekem fájdalmam most nincsen. Tehát azért ez hozzátartozik. Ezért végtelenül hálás vagyok Istennek, és valamiképpen ezt a kort szeretném szeretni. Van azért technikája is az ember, ha egyedül van, tehát próbálom emlékezetemet valahogy gyakoroltatni és felidézni igéket, hogy én a Bibliából mit tartok mondjuk fontosnak. A másik dolog pedig az, hogy nem elzárkózni, hanem keresni a társaságot. Én nem akartam közös szobába menni, mert én azért a magányt nagyon szeretem, mert mindig van valami. Rádiót is hallgatom, tévét hallgatom, ezt is szeretném azért hangsúlyozni, mert nézem a néniket, és azt mondja, engem már semmi nem érdekel, mit hallgassak. Hát én nem győzöm figyelni azt, hogy mi történik, hogy milyen érdekes kezdeményezések vannak. Emberek keresik a maguk múltjában is a szépet, és én ezt tudom értékelni és élvezni. Tehát engem még érdekel minden, ami még a világban van, és próbálom ezt összevetni azzal, amit a ige mond Na most ezt olyan értelemben is, hogy ez az idő nekem arra jó, mert van az emberben egy rutin kereszténység. Mindenkiben benne van. Járok templomban, Bibliát olvasosat, de most nekem van idő, hogy szinte nyersen mondom ki. A Biblia mondani valójában, amit mond, az valósággal úgy van, és tapasztalom. Van egy ilyen könyv, régen volt, hogy a Bibliának mégis igaza van. Miben látom én ezt? Óriási különbség van a krisztusi lelkület és a világ között. Mindenkit nagyon tisztelek és becsülök, mert több a jó ember, becsületes ember, ezt én vallom, hogy a világban több a jó után vágyakozó ember. De van még a régi időből való két idősebb ápolónő, akik még bibliásabban nevelkedtek, akikben még volt az a régi, ha vesszük, hagyományosít. Nem tudja elhinni, hogy milyen nagy a különbség. Nem ők tehetnek, de hogy Krisztusnak a lelkülete épített, azt jelentette, hogy megértettek azok az emberek valamit, hogy segíteni kell, hogy ők azért vannak. Tehát amit Jézus mondott, hogy beteg volt a meglátogatatok. Tudja mi? Krisztus áldozati halála. Áldozat, tehát az embernek valamiért anyának áldozatot kell hozni. Nem kötelező, de ez természetes. Orvosnak áldozatot, pedagógusnak is áldozatot kell hozni. Na most a világi gondolkodás, ahol ezt nem beszéltek erről, nem tanították, nem tudnak róla. Szinte tapintható az, hogy na gyorsan elintézem, hogy hazamehessek, na gyorsan, hivatalosan mindent megtesz, de valami hiányzik a áldozatvállalásból, abból a mélyebb szeretetről, és ezt így lehet tapintani. És én ezt tanulmányozom, és azt mondom, hogy amit Krisztus hozott a világba, az egészen más. Na mostan tényleg beszélgetünk, Európa azért sok hibája mellett, azért Európa mégis ebben elől járt, épült kórházakban, meg mindenben. Miért átsingózik mindenki Európára? Mert itt valami olyan puruszt kapott lélekben. Tehát én ezt tanulmányozom az eseményekben is. Krisztus nélkül hideg, fagyos, hivatalos, kocka. Tehát tapinthatóan nem mindegy, hogy Jézust kizárja-e a világ magából. Lehet okos, bölcs, még szimpátia is lehet benne, de az a mélység, amit Jézus, hogy a kereszten halt meg, meghalt, értünk, oda áldozta magát, és egy kicsit minden emberi élet olyan. Hát itt van ez a néni, hát kiabál reggeltől estig, amint elkezdi maga énekelni neki azt, hogy az Jézus sebeinek véje vagy, boldog, átalakul és énekel. Elfelejti mindenkit. Ez egy érdekes világ.
Igen, ezt nagyon örülök, hogy eltetszett mondani ezt az előző gondolatot, hogy tulajdonképpen átéljük azt a hiányt, Jézusnak a hiányát a világból, és ez tapintható.
Jézus a világba, hogy ez mennyire fontos, és azért próbálom a világot még érzékelni, másrészt pedig nem zárkózom el az emberek elől, hanem keresem valahogy a társaságukat. És hát nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy az énekek mit jelentenek. A nénik mindig mondják ezt az éneket, azt az éneket. Tehát az énekes könyv a Biblia mellett.
És kívánom azt, hogy Istennek ez az ajándék ideje, amit még tetszik itt kapni, ez tényleg ilyen tartalommal teljen meg naponként, meg ezekkel a gondolatokkal, felismerésekkel, hogy mindig megtalálhatjuk a reményt minden napban, meg az örömöt, meg az Úr Jézussal való találkozásnak a lehetőségét.
Ő a jövő, ő jön, Jézus, igen. És megyünk feléje, az egész mindenség ment feléje. és ő az irgalmas keresztre feszített, de Úr is. Köszönöm szépen.
Velem vándorol utamon Jézus, túl a sír, sötét éjjelé. Fenn a mennyei angyali karban, nevét végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én.
A lélekhangoló folytatásában Győri Gábor Dávid missziói lelkész áhítata szól.
Nehogy haláltúrává váljon a szép tavaszi kirándulás. Pulvárosan, kiabálva próbálja felkelteni a figyelmet egy ilyen cím. Igen, sok a kedvelt tevékenységéről, a gombászásról és annak veszélyeiről van szó. És nem lehet elégszer figyelmeztetni, mert minden gombaszezonban vannak, akik pórul járnak. A sok-sok ehető és ízletes csemegének számító erdei gomba mellett ugyanis jó néhány mérgező fajta is van, amelyeket ráadásul könnyű összekeverni az ehetőkkel. A főszabály, amíg egy gomba nincs egyértelműen meghatározva, mérgezőnek kell tekinteni. Aki pedig gombászásra adja a fejét, jó lenne, ha legalább az alapvető ismeretekkel tisztában lenne. De bármilyen kétség esetén lehet avatott, hivatalosan képesített gombaszakértőktől segítséget kérni. Miért? Amint az elején elmondtuk, nehogy halálosan rossz vége legyen a szép kirándulásnak. Hasonlóan határozott az apostoli intés Pál tesszalonikai leveléből. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Pál apostol, mint egy aggódva szerető szülő, aki egyedül kell, hogy kirándulásra engedje gyermekét, jó néhány sarkosan egyszerű felszólítást sorakoztat fel a fiatal tesszalonikai gyülekezet számára. Persze nem a gombászás 10 parancsolataként, hanem az életüket, döntéseiket befolyásoló legfontosabb tényezők kapcsán. Hogyan érhettek célba azon a jó úton, amin elindultatok? Ha figyeltek a jelekre. Ha tudjátok, hogy mi a helyes és mi nem, és határozottan meg tudjátok ezeket különböztetni egymástól. Ha komolyan vesszük ezt a figyelmeztetést, akkor az bizony fáradtságos, nem megspórolható munkát jelent. A gombás kosár tartalmát sem lehet csak szúró próba szerűen megvizsgálni. Az életünket befolyásoló hatásokra is alaposan oda kell figyelni, hogy ne keveredjen közéjük olyan, ami jónak, szépnek, kellemesnek tűnik, de végzetes mérgezést okoz. A figyelmeztetés mellett azonban bíztató, bátorító jó hír is van ebben a mondatban. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Mert van olyan, ami megtartható és megtartandó. A marketing szövegek, reklámok, promóciós anyagok özönnek között ma is szól Isten szava. Nem csak a Biblia hősei hallhatták meg hangját, nem csak ők vehették észre üzenetét. Ma is van olyan szó, amire egész életünket felépíthetjük, ami nem öncélú és nem mérgező, hanem tápláló, erőt adó, irányt mutató. A jó, amiről Pál apostol beszél, ráadásul nem egyszerűen a kellemes, a szimpatikus, olyasmi, amit a magunk pillanatnyi szemszögéből kielégítőnek és hasznosnak ítélünk. A rajtunk kívül állóan, a tőlünk függetlenül is jó és helyes dolgokról szól. Mert minden látszat ellenére van ilyen mérték a világban. S hogy hogyan lehet a kettőt elválasztani egymástól? Hogyan lehet felismerni a hamisat? Úgy, hogy ismerjük az igazit. Minél inkább így van ez, annál világosabb lesz a különbség is. A szívünket vizsgáló, életünket adó és minket az utolsó porcikánkig ismerő mennyei atya szeretné magát megismertetni velünk. Nap mint nap figyelhetjük, kereshetjük az ő szavát, mely megszólít. Időnként szükségszerűen helyre tesz és eligazít. Máskor vigasztal és bátorít. Talán nem mindig úgy, ahogy mi kényelmesnek vagy kellemesnek érezzük, de úgy, hogyha elindultunk a jó úton, az ő útján, akkor végig is tudjuk azt járni, és célba érkezzünk.
Jézus a jó pásztor, vele megyünk, örök irgalmáról énekelünk. Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély, csendes nyugalmat adj, ha jön az éj. Jézus a szőlőtő ereje nagy, nem él hiába, ki benne marad.
Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban Luptákné Hamvai Mária egy jézusi példázat az irgalmas samaritánus története kapcsán szólt hallgatóinkhoz. Őt követően Kincler Irén idős lelkésznőt kérdezte Győri Gábor Dávid, missziói lelkész, akinek rövid áhítatát hallhatták zárásként. Mindazt, ami a műsorunkban elhangzott, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu címen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként, illetve a YouTube csatornánkon is. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval, erős vár a mi Istenünk!